De most tovább megyünk a proféciákkal. Úgyhogy gyorsan mondjunk el egy imát, és haladjunk. Drága Jézus, te vagy a Teremtő Isten. Te vagy az, aki egy ámulatos üzenetet küldtél magadról. És hogyha ha te nem szóltál volna, ha nem jelentetted volna ki magad, semmit sem tudhatnánk. Úgyhogy végtelenül hálásak vagyunk az üzenetért, de leginkább érted, hogy az üzenet tartalma te vagy. Köszönjük, Jézus, áld meg ezt az órát, drága nevedben. Amen. Amen. Úgyhogy a második kategóriájánál tartottunk a jóslatoknak. Országok, városok, történelmi események. És tudjátok azt, hogy a világunk jelenleg globalizálódik. Nem tudom, hányan tartottátok volna 10 évvel ezelőtt realisztikusnak, hogy lesz euró. 15 évvel ezelőtt, hogy a német márka kimegy a divatból. Egy olyan teljesen igazából egy csomó érdekkel szemben álló folyamat zajlik, amit viszont a Biblia megjósolt előre. Dániel 7.23 beszél egy új birodalomról, egy új királyságról, amely más lesz, mint az összes eddigi. 7.23 a válasz így szólt a negyedik vadállatról. Lesz egy negyedik királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa és összezúzza. És hogyha olvasod Dániel könyvét, olvasod Jelenések könyvét, kettő nagyon jól összeillik, akkor azt látod, hogy az utolsó időkben az ördögnek a nyilvánvaló célja egy egységes világrendnek a létrehozatala. Egy olyan királyságot, ami az egész földet bekebelezi. Érthető, hisz ő Isten helyét akarja átvenni, uralni akarja a földet, az emberiséget, de nem tudja ezt megtenni másképp, csak egy centralizált hatalmon keresztül. Mert ő nem mindenható, nem mindenütt jelenvaló. A keze nem nyúlik el mindenhova. Ugyanúgy tud csak uralkodni, mint egy földi király. Egy szervezeten, egy rendszeren keresztül, ami nyilván használni fogja a technológiát, és ismerjük ezt a jóslatot, hogy az egész világ, mindegy, ezek az utolsó idők jóslatai, megnézzük, de ez egyik, hogy senki nem adhat, vehet, akinek nincs a jobb kezén vagy homlokán az ördög száma, vagy neve, vagy nevének száma, ami 666. Mindenkinek imádnia kell az ördög képmását, amely beszél, interaktív televíziózás. Néznem kell a műsort, és a műsor is néz engem, figyeli a reakciómat. És ha valaki nem imádja az üzenetet, akkor kivégzik. Úgyhogy technológiát fog használni, de e mögött ott kell, hogy legyen egy egységes világrend, ami a szemünk láttára formálódik, amelynek az ideálja reklámozva van mindenütt. Az emberiséget készítik fel arra, hogy elfogadja ezt az új rendet. A Biblia sokat beszél erről. Jó. Beszéltünk Dániel a 2.31-től az előző nagy világbirodalmakról szóló jóslatról. Aztán Ézsaiás 13-ban van Babilónia pusztulásának a jóslata. De amiről most szeretnék beszélni, az szerintem az egyik legámulatosabb jóslat. Ez a Tírus jóslat. Ezékiel 26-ban. Ki az, aki ismeri ezt a jóslatot? Ezékiel. Tírus jóslat. Mindegy, azért átvesszük. Ez egy elég összetett, sok részletet tartalmazó profécia. Ezékiel 26 elejétől lehet olvasni. Tírus egy két részből álló város, Az egyik része a szárazföldön van, a másik része viszont egy szigeten, ami körülbelül 1 kilométerre van a parttól. Ez Ó-Tírusz, és ez pedig Új-Tírusz. És a történet, ez a földközi tenger partján van, ez egy föníciai kereskedőváros, és egy virágzó város volt. Híres város. Kereskedelmi központ. Nem is tudom, mintha azt mondanánk, hogy mondjatok egy tengerparti kikötővárost, mondjuk, nem tudom, nagy gazdasági, kereskedelmi jelentőséggel, Amsterdam, Hamburg, igen, Gdansk, nem tudom, igen. És akkor ezt olvassuk róla. És azt mondja, így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia Tírusz ezt mondja Jeruzsálemről. És kérlek, hogy angolul olvassátok magatoknak, mert sokat olvasunk. Jó? Azt mondja, hogy tehát ezt mondta Tírusz, ha-ha-ha, összetört a népek kapuja, feltárult előttem, gazdag leszek, mert rommá lett. Szerintetek ez kiről szól? A népek kapuja Jeruzsálem. És Tírusz gyakorlatilag örvendett a pusztulásán. Annak, hogy ellenségek támadták meg, és bevették. És ezért így szól az én uram, az Úr, 3. vers. Én ellened fordulok, Tírusz, és kezdik a jóslatokat. Tehát itt gyakorlatilag Isten azt mondja, az idő egy pontján azt mondja, hogy figyelj, a következő dolgokat fogom tenni veled. És elkezd jósolni. Sok népet hozok ellened, ahogy a tenger hozza hullámait. És most csak olvasom a Bibliát, jó? Tehát versről versre, tessék olvasni. Hol? Így van. Lerombolják Tírusz várfalait, és ledöntik bástyáit. Lesöpröm róla még a port is, és csupasz sziklává teszem. Csak álljunk meg egy pillanatra. Azért ez merész. Hamburg kikötőváros, ugye? Elpusztítja, Isten el fogja pusztítani, de nem csak elpusztítja, hanem még a port is lesöpri róla, és puszta szikla lesz a terület. Azt mondja, a hálók szárítóhelye lesz, 5. vers, a tenger közepén megmondtam. Így szól az én uram, az Úr. A népek zsákmánya lesz. A szárazföldön lévő falvait fegyverrel írtják ki, majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ezt mondja az én uram, az Úr, elhozom Tírusz ellen Nabukodonozort, Babilon királyát, a királyok királyát északról lovakkal, harci kocsikkal, lovasokkal és nagy tömegű hadinéppel. A szárazföldön lévő falvaidat fegyverrel írtja ki. Ostromgépeket állít veled szemben, sáncot emel ellened, és pajzsok alatt tör ellened. Jó, tehát itt érdekes, hogy megnevezi név szerint, hogy kit fog elhozni, és aztán a módot, ahogyan be fogják venni a várost. Pajzsok alatt, ostromgép, sánc, faltörőkos szegez várfalaidnak, bástyáidat pedig lerombolja csákányaival. Belep a por, amelyet felvert tömérdek lova, megrendülnek várfalaid, a lovasok és a kerekek lovasoknak és a kerekeken gördülő harci kocsiknak a zajától, amikor betör kapuidon, ahogyan betörnek egy ostromlott városba. Lovainak patái utcáidon tipornak, népedet fegyverrel gyilkolják le, hatalmas oszlopaid a földre zuhannak. Zsákmányul ejtik gazdagságodat és felprédálják áruidat, ledöntik várfalaidat. Ez volt az ijesztő rész, de szerintem ez működött, ez jó. Azt mondja, gyönyörű házaidat lerombolják, a köveket, a gerendákat, még a port is a tenger közepébe szórják. Ez megint merész. Tehát olyat szoktak csinálni így, hogy egy sereg mondjuk így lerombol egy várost. De aztán, hogy az épületeket lerombolják, manapság a szőnyegbombázással nem olyan nehéz, de akkoriban ez elég nagy meló volt, nem? Tehát felgyújtani az még rendben van, de lerombolni az épületeket, és aztán a port is, tehát még azt is, és az egészet a tengerbe szórni, az kimondottan macerás. Azt mondja, megszüntetem éneket, zajait és citerát, hangja nem hallatszik többé, csupasz sziklává teszlek, tralá-tralá. Jó, azt mondja, akkor itt van még egyszer, azt mondja a 18b rész, a tenger volt az erőssége neki és lakóinak, rettegésben tartották a környékükön lakókat mind. Aztán a végén, 20. lakatlan leszel, bár ékessé tettelek az élők földjén, rettenetes véget adok neked, nem leszel, keresni fognak, de nem találnak meg soha többé. Tehát itt az utolsó része az, hogy lakatlan lesz, és igazából el is tűnik, tehát mint város megszűnik létezni. Jó, tehát ebben van egy csomó jóslat, elég részletes. A proféciát Krisztus előtt 587 és 586 között jegyezte le Ezékiel. Fogalmam nincs. 587 és 586 között, tehát egy éves pontossággal tudni véljük. A kérdésedre válasz, hogy honnan tudjuk, ezt nem tudom. Tehát úgy értem, nem néztem meg a történelmi vizsgálódást, de gyakorlatilag a legtöbb időmeghatározás, ami így a Bibliában történik, az az, hogy hivatkozik valakire, valamire, ami ismert esemény, egy király uralkodása, más események. Igazából, tehát ez nem vagyok történész. Persze, jó akkor néhányból felkészülni, tehát ehhez egy kicsit ilyen történésznek kell lenni, meg kell nézni, hogy a történelmi környezetről egyébként mit tudunk, konkrétan az Ezékiel életéről mit tudunk, és így tovább, ennek most így nem néztem utána. Jó, hat részét nézzük meg ennek a jóslatnak. Sok nép zúzza szét, lerombolják a falait, csupasz sziklává teszem, elhozom ellened Nabukodonozor, Babilon királyát, tengerbe vetik a város romjait, köveket, még a port is, soha többé nem építik fel, és még a nyomát is eltörlik. Jó, a történelem így jegyezte fel, és ezt a történelemből tanultuk is, tehát ezt a részét. Krisztus előtt 585-ben második Nabukodonozor lerohanja Tíruszt, és 13 évi ostrom után beveszi, 573-ban. Kifosztja a várost, és így Tírusz bekerül a babiloniai birodalomba. Jó, ezzel a Nabukodonozor jóslat teljesült. Ez volt a rövid távú. Ez gyakorlatilag egy évre rá kezdődött, hogy a jóslatot. A második, 539-ben Kűrosz perzsa király elfoglalja a Babilon birodalmat. Kűrosz. Igen. Igen, és ezzel 539-ben perzsa uralom alá kerül. És lehet mondani, hogy ez már sok nép, úgyhogy ez a második jóslat teljesülése. Jó, de a legizgalmasabb rész, itt ez, igen, ez egy középtávú, ez 47 évet jelent, 47 évvel később. Jó, tehát itt volt ez egy év, 47 év, és a következő 252 év. Jó, és hát most ugye itt az, hogy mikor jegyződött le, ez mondjuk azt, hogy izgalmas ennél meg ennél. Tehát, hogy most mit tudom, egy évvel erre vagy arra, ugye, akkor itt most történelmileg nagyon kéne tudnunk, hogy tuti, hogy egy évvel előtte jegyződött le. De így van, tehát... De ugye itt erről van szó, hogy a rövid távú jóslat az akkori kornak szól. És mondjuk, hogyha, és nem tudom hány éves volt Ezékiel, de hogyha 40 körül lehetett, akkor itt már lehet, hogy nem élt. Úgyhogy ha Ezékielhez kapcsolódik, akkor már a középtávú az már jól működik, de a hosszú távú mindenképpen túl messze van ahhoz, hogy Ezékiel életében tudhatott volna róla. És egyébként az egész bizonyítási rendszerben vagy két lehetőséged van, és ez nagyon fontos. Az egyik, hogy ezekben a járulékos tudományokban így mélyen beleásod magad. És mondjuk erre a kérdésre, hogy honnan tudjuk, hogy mikor jegyezték le. Erre így tényleg tudod a történelmileg korrekt választ. És ez szerintem jó, tehát jó, ha legalább egy pár ilyet tudsz. De a helyzet az az, hogy van egy másik irány is, amivel elmehetsz. És ez a logika. És az egész isteni, tehát a Biblia bizonyításának a rendszere olyan biztos, hogy egy ponton le tudsz mondni egy logikai következtetést, a bizonyítékok cáfolhatatlan részére alapozva. Ahol megteheted azt, hogy a sok magyarázatot, vagy adott esetben megkérdőjelezhető részét nem is nagyon feszegeted. De mi itt ezen az órán megpróbáljuk részletesebben megnézni. Szóval, mit csinált Nagy Sándor? Mert hogy ő a következő alak szerepelt egy moziban. Krisztus előtt 334-ben vonult Perzsia ellen, és 333-ban, igen, legyőzi a perzsa királyt. Aztán délnek indul, és város-város után megadja magát, kivéve új Tiruszt. Miért? Mert neki a tenger az erőssége, és tőle rettegett az egész környék. Mert új Tírusz azzal, hogy egy kilométeres földnyelv, mint tenger választja el a szárazföldtől, egy kis sziget volt. Megerősített várfalakkal. Hogy veszed be? Hajókkal tudod, de előnyben vagy a szigetről, ugye? Nagyon nehéz. És nem is adta meg magát. Úgyhogy Nagy Sándor úgy döntött, hogy precedenst fog felállítani. Egyszer megtettem volna, hogy tovább vonul, és nem törődik velük. De ő úgy döntött, hogy beveszi a várost, és egy körülbelül 60 méter széles gátat kezdett el építeni új Tirusz felé. És gyakorlatilag a város romjait használta fel, az épületek alapanyagát, a köveket, a gerendákat, szórta a tengerbe, de gyakorlatilag elfogyott a törmelék, és elkezdték lehordani a terület földjét is. És nem tudom hány hónapig tartott, közel egy évig tartott az építkezés, és elérte a várfalat. És nyilván ezt én emlékszem még általános iskolából, hogy ahogy lőtávolságba kerültek, ilyen úgynevezett teknős béka pajzsok alatt dolgoztak már a munkások, ami védte őket a nyilazástól. És ez is része a jóslatnak, ugye? Hogy pajzsok alatt tör ellened. És aztán a másik érdekesség, hogy ilyen hatalmas ostromgépeket épített Nagy Sándor, amivel nagyjából egy szintből tudott harcolni a várfalon lévőkkel. És erre is emlékszem, hogy ezt tanultuk. És ez is része a jóslatnak. És a helyzet az az, hogy 2500 évvel később ebből a földcsáncból egy földnyelv lett, tehát egy félsziget lett új Tíruszból. Tehát félszigetet Libanonhoz tartozik, Tírosz a neve, de soha nem építették újjá, senki nem lakja, egy kopár terület, ahol állítólag tényleg halászok szárítgatják a hálóikat. Úgyhogy ez ámulatos szerintem. Tehát ott mekkora valószínűség annak, hogy Budapest földjét beleszórják a Dunába? 50-50%. Vagy beleszórják, vagy nem. Szerintem ez egy tök jó jóslat. Jó, nézzünk meg még. Jó, ez tetszett nektek? Ez szerintem nagyon jó. És persze nem minden jóslat ilyen részletes, meg ilyen. De azért vannak. Szóval például egy másik, és most témát váltunk. Jó, most átérünk az úgynevezett messiási jóslatokra. és nem nézzük meg őket most az összeset, csak egyet, illetve az alapelvet. És az elv az az, hogy, hogy az Ószövetség egyik fő üzenete az volt, hogy Isten el fog jönni. A megváltó, Krisztus, a Messiás eljövetele. Az ószövetségi törvények tanítják az elvet, az áldozati rend, hogy szükség van egy bárányra. Szükség van valakire, aki megváltja az emberiséget. És két fajta kép volt a Messiásról. Az egyik a bíra, aki politikai vezető, aki katonai vezér, és megszabadítja Izraelt az elnyomóitól. Mint ahogy Bírák könyvében, egyik bíra a másik után, mint ahogy Dávid a proféta megszabadította a filiszteusoktól. És így tovább, a király messiás. De a másik alak, ami sokszor elkerülte a figyelmet, a szenvedő messiás képe. De akárhogy is, az Ószövetség elmondja előre, hogy Isten el fog jönni, és beazonosítja őt. Elmondja előre, hogyan fog jönni, mit fog tenni, hol fog születni, mi fog történni vele. És nagyon érdekes, megmondja azt is, hogy mikor fog lelepleződni. És aztán megnézzük az összes többi majd a messiási, tehát Jézus személyéről külön beszélünk a következő órán. De most csak, mint messiási jóslatból egyet. Dániel 9.24. És gyakorlatilag ez a profécia megjövendőli a Jézus keresztrefeszítésének, nem is keresztrefeszítésének a napját, a lelepleződésének, a megjelenésének a napját, és aztán a... Oké, és a következő, 24-től olvassuk. 77 van kiszabva népedre és szentvárosodra, és ez a 77, ezek évhetek. És ezt úgy kell érteni, hogy... És itt fogja mondani, hogy 49 évhét egyben van, 49-szer 7, aztán itt kimarad, és aztán még egy, igen, évhét, 7 év. Mi? Igen, 77, igen, ügyes vagy. Csak figyeltem, hogy figyelsz-e. Oké. 77 van kiszabva népedre és szentvárosodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelés nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Most úgy tűnik, hogy amikor ennek vége van, ennek a 70 évhétnek, akkor eljön hozzánk az örökké tartó igazság, és vége lesz a bűnnek, meg minden. Beteljesül a profétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Nem tudom pontosan mi ez, de ez egy nagy durranás, ha minden igaz. Én gyanítom, hogy az ezeréves királyságról beszél ez itt. Mert nem mi megyünk, hanem ő jön el, és az az ezeréves királyságban lesz így. Akkor jön le Isten a földre. Jó. Tudd meg azért, és értsd meg, és milyen aranyos Isten, hogy fel is szólít minket, hogy gondolkozz. Úgy értem, használd a szürke agysejtjeidet. Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, és itt most mond egy dátumot, és erre történetesen tudom még a választ is. Jó, tehát ad egy pontot, a mérőszám elejét megadja. Attól a naptól fogva, hogy elhangzik a kijelentés Jeruzsálem újjáépítéséről. És itt az időpont... Azt mondja, hogy Nehémiás könyvében van lejegyezve, Artaxerxész Longimanus király, igen, aki Krisztus előtt 465-től, ezt jó, ha leírjátok, mert különben az egész értelmetlen, 425-ig uralkodott, ennek a királynak a 20. évében, Nisszán hónapban, a Héber naptár szerint, adta ki a parancsot a jeruzsálemi fal újjáépítésére. Nehémiásban. 2:1. Csak akkor ettől a dátumtól fogva 483 évvel később kell a messiásnak megjelennie. És itt így hangzik a jóslat. 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és falak a nyomorúságos időkben. 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senkie sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy 483 évvel később, ami itt nagyon aranyos, itt még napra pontosan is mondja, vasárnap április 6-án, Krisztus szerint 32-ben belépett Jézus Jeruzsálembe egy szamárháton. Belovagolt, igen. És 3 nappal később keresztre feszítették. 4 nappal később. Ugye ez is jó, nem? Tehát gyakorlatilag a keresztre feszítés dátuma 483 évre előre meg lett jósolva. Vagy még régebbről, mert... Igen. Oké. Okay. Jó. Ezzel kapcsolatban kérdés? Végül is egyszerű. Ad egy dátumot, megadja 69 évhetet, és az utolsó évhét, csak hogy az hova lett, az a nagy nyomorúság. És ez nagyon érdekes, hogy ugye a nagy nyomorúságnak az egy éve az ószövetségi rendelkezési korhoz tartozik. Tehát ha megnézed, hogy Isten hogyan bánik a nagy nyomorúságban az emberekkel, ugyanúgy bánik velük, mint az ószövetségben. Az a 7 év, ami a keresztények elragadtatásával kezdődik, az ószövetségi rendelkezési korhoz tartozik, ez a 70. évhét ebből a proféciából. Azt mondja, 27. vers. Itt beszél arról a fejedelemről, aki elpusztítja a várost és a szentét. Szóval erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, ez a 70. évhét. De a hét közepén véget ér a véres és véget vet a véres és ételáldozatnak, a templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Igen. És 27. vers. És ez egy olyan jóslat, ami nekünk is a jövőben fog megvalósulni. De gyakorlatilag Dániel és Jelenések könyve beszél a nagy nyomorúság 7 évéről, amiben most nem fog belemenni. Mert ezt apologetikában nem nagyon tudjuk használni. Inkább csak olyan szinten, hogy azok a technikai jelenségek, amik ott le vannak írva, nekünk már a kezünkben vannak, majdhogy nem. Az is egy külön téma lenne. Gyakorlatilag az egész emberiség történelme 7 rendelkezési korszakra van osztva, amiből jelenleg a kegyelem korában élünk, ezelőtt volt a törvénykora, és ezt hívom ószövetségi. Ismét a törvénykora fog bejönni abban a 7 évben, ahhoz tartozik, és ezért beszél róla, hogy 77 van kiszabva, kihagyja közte a kegyelmi kort, ami pünkösddel kezdődött, amikor a Szent Szellem lejött a földre. Mindegy, onnan számolni akarod, de az lényeg az, hogy Krisztus halálával ugye kezdődött a kegyelmi korszak. Jó, rendben? Következő kategória. Meddig tart az óra? 10-ig? Oké. Akkor picit húzzunk bele az utolsó idők, mint kategória. És van itt egy csomó izgalmas kis vers. Nézzük meg Jelenések 11:8-10-et. Most én sem tudom, mit fogunk olvasni. Ja, igen. Oké, ezek utolsó idők, a nagy nyomorúságbeli profécia. A két bizonyság tevő, akit senki nem tudott megölni, a szájukból tűz jött ki, és megvédte őket, megölik őket. És az a holttestük a nagyváros utcáján hever, amelynek neve lelki értelemben Szodoma és Egyiptom, ahol az ő urukat is megfeszítették, a népek és törzsek, nyelvek és nemzetek fiai látják az ő holttestüket 3,5 napig, de nem engedik sírba tenni. A föld lakói pedig örülnek ennek, és vígadnak, ajándékokat küldenek egymásnak, mert az a két próféta gyötörte meg a föld lakóit. Oké, itt a lényeg az az, hogy a törzsek, nyelvek és nemzetek fiai látják őt, és az egész világ örül. Hogy lehet ez? TV. TV nélkül nagyon nehéz. Egy három napig heverő hullát nem lát az egész világ a középkorban, ókorban, sőt, még a századunk, múlt század elején se látta az egész világ. Ugye? Csak a hírét hallhatta. Csak akkor látja az egész világ, ha van videó, vagy tévé, vagy valami ilyesmi. Tévé, CNN. Jó, tehát ez egy olyan jóslat, ami még nem következett be, de ahhoz, hogy bekövetkezhessen, kell az, ami nekünk ma megvan, és ez a Jelenések könyvében van benne, amit János Krisztus után legkésőbb 100 körül, tehát ilyen 90 valamennyi körül, de hogy is akkor nem jegyezze, akkor 100 éves kellett volna, hogy legyen. Tehát 100-ig bezárólag kellett, hogy lejegyezze. Nem tudom, 60, valahogy így. Nem tudom, mikor jegyezte le. Oké, a következő Máté 24, Márk 13, Lukács 21, az utolsó idők jelei. És most nem olvassuk el, ez egy viszonylag hosszabb leírás, de háborúk hírei, miket mond, éhínségek, földrengések, egy csomó olyan dolgot leír, amivel most tele van a spektrum, a hírek és a National Geographic, és azt mondják, hogy ezeknek a jelenségeknek az intenzitása exponenciálisan növekszik. De azt mondják, hogy régen is voltak földrengések. Igen, az igaz, de most valahogy így néz ki. Tehát így megy fölfelé, mint a... És olyan járványok kerülnek megint elő, amiket azt hittük, hogy megszűntek, kolera megint létezik. Nem tudom, melyik a másik, ami a TBC viszi el az embereket. Az AIDS, nem tudom, Afrika hány százaléka AIDS-es. Úgyhogy az utolsó idők jelei azok sajnos nekünk mindennapi realitás. Jó, Náhum 2:5, és kíváncsiak, hogy rájöttök-e, hogy mi van ott. Rájönnénk, ha megtalálnánk. Náhum 2:5. A harci kocsik robognak az utcákon, fel-alá szágoldoznak a tereken, ragyognak, mint a fáklyák, cikáznak, mint a villámok. Hát ez lehet igazából a képes beszéd is. De ha én este kimegyek a körútra, akkor valami ilyesmit látok. Nem? A harci kocsik, mint a fáklyák, cikáznak. Nem tudom. Ez csak olyan érdekesség. Zakariás 14:12. 2:5. Akkor 2:4. Jó, Zakariás 14:12. Nem, az hol van? Tehát ott hol a tengeralattjárós? Ezt sose találtam meg. 14:12. Azt mondja, nem. 12. Rosszat mondtam. Jó, ott mondtam, igen. Ja, rosszat olvastam. Ilyen csapással fog az Úr sújtani minden népet, amely Jeruzsálem ellen vonul. Megrothad a húsuk még életükben, szemük is megrothad gödrében, nyelvük is megrothad szájukban. Igen, ez lehet vegyi fegyver, de az is érdekes, hogy a megrothad, mondjuk, igen, az atomrobbanáskor, ugye, elevenen megég az ember, de olyan módon, hogy a szeme, mindent, tehát, hogy láttunk ilyen... Az is lehet. Ézsaiás 34:14, vagy 34:4, nem tudom most ezt. 34:4. Széthull az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy tekercs, úgy lehull az egész serege, ahogy levélehull a szőnyeg. Tehát összecsavarodik az ég, mint egy tekercs. Bocsánatot kérek. Hol láttatok ilyesmit? Ugye az atomrobbanás után, ahogy szívja föl a port, föltekeredik az ég. És ez is itt részben az utolsó időkről beszél. A, És hiszünk benne, tehát valószínű, hogy lesz egy nukleáris katasztrófa, nukleáris háború Izrael körül, ami igazából érthető, hogyha azt a pici országot igazán megszorongatják, az egyetlen igazi esélye arra, hogy megvédje magát, az az, hogy a nukleáris erejét beveti, az atomfegyvereit. És valószínűleg meg is fogja tenni. Jó. Oké, van még két kategóriája a jóslatoknak, amiket most nem nézünk meg, mert ezek mind a jövőre vonatkoznak. Az ezeréves királyság és az örökké valóság, a menny. A tesztben kérdezni fogom, hogy van még ez a két kategória. Jó, tehát 6 kategóriát említettem. Zsidó nép, országok, városok, történelmi események, ami egynek számít. Mesiás, utolsó idők, ezeréves királyság és az örökké valóság. De csak gyorsan az értelmét ennek, hogy ugye a rövid távú jóslatok kinek szólnak? Az akkori kornak. Most számunkra az utolsó idők jelei, az ezeréves királyság, de az örökké valóság üzenete is viszonylag a közeljövőt jelenti, és nekünk szól. Az üzenete nekünk szól. A bizonyító ereje is talán, de inkább az üzenete. Mi ismerjük a jövőt. Ezt tudtad? Hogy a keresztények ismerik a jövőt? Mert Isten elmondta nekik. Nem mondott el mindent, de az igazán dögös dolgokat, amiket tudnod illik, amik alapján érdemes döntéseket hozni, hogy lesz egy elragadtatás, hogy lesz egy borzasztó 7 év a Földön, hogy aztán lesz egy 1000 éves királyság, ahol te uralkodni fogsz, de legrosszabb esetben megfigyelő leszel. Ezeket elmondta. És hogy fog kinézni a nagy nyomorúság, ami bármikor elkezdődhet. Elmondta. Majd, hogy nem Jelenések könyvében az egésznek a forgatókönyve le van írva. Nagyon izgalmas. Oké, mert mi a logika ebben? Az a logika, hogyha egy nagy rakás jóslat, aminek már be kellett következnie, mind bejött, akkor mi az alapod arra, hogy ne feltételezd, hogy amiknek ezután kell bekövetkeznie, ne következnének be. Jó, és akkor most egy picit játszunk a számokkal. Jó, Werner Gitt szerint 6408 profécia van a Bibliában. Kélek, ne kérdezzétek meg, hogy melyik az, melyek azok. Nem tudom, nem. Jó lenne, meg kell nézni a könyvét. A következő könyvben van benne, meg van írva ez a címe a könyvnek. És szerintem, ahol ezt ő írja, ott ő hivatkozik is rá, hogy honnan veszi. Lehet, hogy ő számolta meg, nem tudom. A 3268-ról beszél, amelyek már bekövetkeztek, hiba nélkül. És most csinál egy számítást. Csak azért, hogy értsük, hogy mit jelent ezeknek a jóslatoknak a bekövetkezte. Az a valószínűség, ami negatívan terheli az evolúció elméletet, mekkora az esélye annak, hogy ahogy a kész alapanyagokból összeálljon egy baktérium, ahol a kész alapanyagok már egy nagy lelkű előny volt. Valami hihetetlen szám jön ki. Majd fogjuk nézni. Ilyen hihetetlen. Ennél sokszortan nagyobb pozitív valószínűsége van annak, hogy véletlenül ezek a jóslatok nem tudnak bekövetkezni. Mondom. Oké, lényeg. 3268 jóslat. Ha azt vesszük, hogy egy jóslatnak a bekövetkezési valószínűsége 50%-os. Igen. Tehát mekkora valószínűsége annak, hogy Tírusz városának a porát a tengerbe vetik? 50%. Tudod, ez olyan, mint hogy mekkora valószínűsége annak, hogy a zsidó népet szétszórják az egész világon, és aztán újra összegyűjtik őket 2000 év múlva. 50%. Ez nagy lelkű, nem? Tehát ugye azt mondtuk, hogy, az, hogy a Babi, a Babi, Ézsaiás 13-ban lévő jóslat Babilon pusztulásáról egy az 5 milliárdhoz a valószínűsége. És ez egy. És ez egy satszolás. A Tírus jóslatnak a sok kis részletével, nem tudom, meg se tudom jóslani. De mi számoljunk egy a kettőhöz. Az 50%, ugye? Ez nagy vonalú? Igazából nem lenne szabad így számolni, csak így sokkal egyszerűbb. Oké, a következő dolog, amit figyelembe veszünk, vagy sem, az a jóslatok sorrendisége. Csak úgy be kell következni a jóslatoknak, vagy abban a sorrendben kell bekövetkezniük, ahogy a szövegkörnyezet előírja. Nagy különbség igazából. Egyszer az életben kell, hogy legyen hármasod a lotton, vagy azon a héten kell, hogy legyen hármasod a lotton, amelyik azt a hetet követi, amikor kettesed volt. Mindegy? Nem mindegy. A sorrendiség fontos. Jó. Oké, tehát a valószínűsége ezeknek, mint hogyha 1264 kockával dobnánk egyszerre hatost. Tehát nem számoljuk a sorrendiséget, ugye? Vagy 138-szor egymás után nyernél a hatos lotton. 138-szor. Tehát ha egyszer kimarad egy hét, az akkor az egész nem ér. Ha nyertél 137-szer, aztán egyszer csak négyesed volt, vagy ötösöd, akkor előről kell kezdeni az egészet. Jó? De nem értitek, hogy ez mekkora valószínűség. Nem értitek. Úgyhogy használunk egy másik példát. Hány golyóból kellene húzni hatot, hogy ezt a valószínűséget kapjuk? Ez a kérdésem. Van egy nagy zsák fehér golyókkal. Csupa fehér golyó. És van benne 6 darab fekete golyó. És nincsenek megszámozva, tehát nem kell először az egyest, aztán a kettest, aztán a hármast, hanem csak valamelyik feketét. Fogod magad, belenyúlsz, megkotrod. Fekete! 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 És ezt 6-szor egymás után. És ahhoz, hogy ezt a valószínűséget kapd, amiről itt szó van, hány fehér golyó közé kéne keverni azt a 6 feketét? A válasz a következő. 2,737-szer 10 a 164-en. Azt se tudod, hogy ez mekkora. De azért segítek. A jelenleg feltételezett világegyetemben, és azért mondom feltételezetten, amit láttunk a Hubble-en keresztül, meg mit tudom, hogy a feltételezhetően létező anyagmennyiség, azaz darab, atom, ez az anyagmennyiség, az 10 a 80-on darab atom. Tehát, hogyha a golyócskák atomok lennének, akkor a jelenlegi világegyetemünkben nincs elég atom ahhoz, hogy közé keverjük a 6 feketét.
Nincs elég atom, 80 darab nulla kell a jelenlegi világegyetemünkben.
De várjál, mindjárt mondom a számolást. Ugye az úgy van, hogy ahhoz, hogy a 164-et vegyük, itt szorozni kéne a kettővel a hatványtényezőt, ami azt jelenti, hogy ha annyi világegyetemünk lenne, ahány atom a jelenlegi világegyetemben van, nem tudom, ezt érted-e? Tehát amennyi, minden atomból lenne egy világegyetem, és az egész tömegben néznénk az atomok számát, akkor is még csak 10 a 160-on darab atomunk lenne. És ezt a számot még meg kellene szoroznunk 27.327-tel, hogy azt a számot kapjuk, amire szükségünk van. És ezután húzol 6-ot. Ide nyúlsz az asztalra, kiveszel a sarkából ott az mellől, atom mellől egyet, fekete, aztán elmész 2000 fényévet északnak, és az egyik csillag porának a lemorzsolódásából megfogod a másik feketét. Oké. Okay. Tehát ez egy olyan nagyságrendű jóslat, olyan nagyságrendű valószínűség, amely túlmegy a teremtett világ legnagyobb mérhető kategóriáján. Ezt értitek? Tehát hihetetlen valószínűség. Úgyhogy a következő kérdést kell föltennem. Ezen a ponton kell egy döntést hozni. Mit jelentenek ezek az adatok? Mit jelentenek ezek a proféciák? Mit jelent az, hogy van egyetlen egy könyv az emberiség kezében, amely egy ilyen módon kommunikál, ilyen hihetetlen pontossággal? Mit jelent ez? És sokan, amikor ezt megkérdezem tőlük, nem tudják. Úgyhogy vissza kell mennem a rajzhoz. Emlékeztek, hogy hogy kezdődött az egész? Így kezdődött az egész. Ez a lényeg. Ez azt jelenti, hogy Isten van, és hogy Isten szólt. Ezt tutira jelenti. Oké, okay, kell, hogy létezzen egy végtelen személyes, transzcendens lény, aki képes volt az üzenetét embereken keresztül végtelen pontossággal közvetíteni. És hogy ez az Isten a Biblia Istene, hogy ő létezik, ez bizonyítja. De ezen a ponton valami még hiányzik. Mert emlékeztek, hogy mi volt az előfeltevés? Az előfeltevés az volt, hogy Isten az, akinek mondja magát, hogy Isten van, és az, akinek a Bibliában kijelenti magát, és hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig Isten szava. Emlékeztek, ez volt a veszélyes. Mert ha ez az igazság, akkor innentől alá kell vetnem magam neki. És a kérdésem az az, hogy vajon ez a bizonyítás idáig igazolja, hogy a Biblia minden egyes szava igaz? Titeket kérdezlek.
Képes volt a Bibliában levő a 2000 vagy 3000 teljesedett profécia közötti üzeneteket is jól lediktálni.
Igen, tehát nagyon kicsivé teszi a valószínűséget, ugye? De mi van, ha ő egy ilyen vicces Isten, aki mindenféle rizsát is beleenged az üzenetei közé? Nem? Tehát mi van, ha ő ilyen vicces? Próbára akar tenni minket, embereket, hogy észrevesszük-e az igaz és a hamis részek közötti különbséget. Nem? Megtehetné? Lehetne ilyen Isten? Hogy? Megtehetné, nem? Megjegyzem, hogy az magának az Ószövetségnek, még akár a prófétai részei is, egy olyan jellemű Istent rajzolnak le, aki nem tesz ilyet. Isten nem hazudik. Isten nem játszik velünk. Nagyon-nagyon kicsi, tehát nagyon, nagyon kéne érvelned, hogy ezt a képet így komolyan vegyem. De én azt merem mondani, hogy a bizonyítás most valahogy így néz ki. Idáig kéne eljutni, és most itt tartunk. És most rá kell térnünk a messiási proféciákra. És a messiási proféciák, illetve a messiás személye fogja föltenni az íre a pontot. És ugye ismerjük ezt a Bibliának ezt a központi gondolatát. Az egész zsidó nép történelme és élete erről szól, hogy várják a messiást. Hogyha van Isten, miért nem jön el, és miért nem mutatja meg magát? És Isten azt mondta, hogy jó gondolat, eljövök és megmutatom magam. De nem mindenkinek bármikor, hanem a történelem egy tökéletes pontján, egy olyan módon, hogy az egész életem, a létem és amit teszek, a történelem számára tökéletesen dokumentálva legyen. És így bizonyos értelemben az egész emberiség látni fog engem. És ahhoz, hogy amikor eljön, felismerjük, a proféciáknak egy jó része az ő személyéről szól. Oké. Okay. És mindannyian kaptatok egy jegyzetet, egy olyat, amiből én most tanítok. Úgyhogy egy picit idő hiányában nem megyek végig a messiási proféciákon. Jó? De a jegyzetetekben benne van, hogy hol van a profécia, és aztán benne van, hogy hol következett be. És nem mind, talán 8-10 van így kigyűjtve, de a múlt órán lediktált webcímek alatt ott van, azt hiszem, akár 100 is, igen, összegyűjtve. Meg a Hol van megírva című könyvben benne van 73, azt hiszem. Jó? De csak így mondom őket, a szűztől születés, az egyiptomi történet, hogy Názáretinek fogják hívni, hogy 30 ezüst pénzen elárulják, és a vérdíjon megveszik a fazekas mezejét, hogy bűnösök közé számlálják, hogy csontját nem törik, hogy átszegezik, és így tovább. És tudjuk azt, hogy, hogy Jézus Krisztus életében ezek a jóslatok beteljesültek. Tudjuk azt, hogy, hogy a születése körül volt egy botrány, kis botrány, ami napvilágra került, hogy úgy lett terhes, hogy József még nem volt vele, és a törvény szerint meg kellett volna kövezni, de legalább legalábbis ki kellett volna rúgni. De József vele maradt, és még csak nem is titkolják. Nagyon érdekes, miért teszik? Ha nem azért, mert tényleg mind a ketten kaptak angyaltól kijelentést, hogy ez így rendben lesz, és hogy szűztől kell születni a Messiásnak. Akkor az egyiptomi sztori, ugye, hogy Heródes elől menekülve Egyiptomba szöktek, hogy megússzák a csecsemőgyilkolást. Ami megjegyzem, hogy nem lehetett egy túl sok gyerek, mert ott a környéken ez egy pici hely volt, Betlehem. Úgyhogy a történelem nem nagyon jegyzi föl ezt az eseményt, a Bibliában olvasunk róla. Tehát nem sok ezer gyereket öltek meg ott, valószínűleg nem. Pár tucatot talán. De Jézus benne lett volna, ha nem menekülnek el. Aztán, amikor viszont visszajönnek, akkor Názáretben telepedtek le, és ezért nem Betleheminek hívják Jézust, hanem Názáretinek. Érdekes. A 30 ezüstpénz, és hogy megvették a vérdíjon a fazekas mezejét, ez biblikus. Tudjuk, hogy bűnösök között feszítették keresztre, bűnösök közé számlálják. A nem törik csontját nagyon érdekes, ugye? A kereszt halál egy lassú halál. Több napig is eltarthat. De az ünnep miatt nem akarták, hogy haldoklók legyenek a kereszten. És ezért, hogy gyorsítsák a halált, eltörték az elítéltek lábait. És így nem tudják felnyomni magukat többé, hogy könnyebben lélegezzenek, és megfulladnak. A kereszten többnyire fulladásos halált haltak az emberek. És Jézus már meghalt addigra, 6 óra alatt. Úgyhogy nem törték el a csontját. Nagyon érdekes. Hogy? Hát ő föladta a lelkét. Tehát ez a lényeg, hogy ő addigra halott volt. Itt csak annyi az izgi, hogy ha eltörik a csontját, akkor ez a jóslat nem teljesülhetett volna. A keresztrefeszítés, mint olyan, hogy néznek arra, akit átszegeztek. A keresztrefeszítés egy modern kivégzési módszer volt, a rómaiak vezették be. Mondj csak. Hát ez nem tudom, a vízbe fúlt állatról beszél az Ószövetség, de igen, tehát hogy ők...
A vérét ontották.
Igen.
Igen. Tehát ezért is.
Igen.
Erre gondoltam csak így.
Aha. De írja az evangéliumokban, ugye, hogy ő... Azt hiszem így, hogy feladta a lelkét az atyának, tehát, hogy elvégeztetett. Rendben, tehát, hogy, oké, kis kíváncsi számítástechnikusok megnézték, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy mondjuk 8 ilyen jóslat bekövetkezzen egy ember életében. Mert ugye itt van a gyanú, hogy figyeljetek, hát lehet, hogy ezek olyan jóslatok, ami minden második ember életében bekövetkezik. Tehát, hogy tudod, a Messiás olyan ember lesz, aki kiflit eszik. Asszonytól születik. És öregen hal meg. És tudod, és Jézusra húráztak, mert bejött. A valószínűsége annak, hogy csak 8 ilyen jóslat bekövetkezzen, 1 a 10 a 16-onhoz, ami egy jó valószínűség. A tudományos kísérletek során, a tudományos módszer során olyan 1000 kísérlet után nagyjából bizonyítottnak tartanak egy dolgot. Tehát ha 1000-szer megcsinálják, és 1000-szer ugyanúgy történik, akkor nagyjából azt mondják, hogy oké, 1000-ből egyszer se tévedtünk, bizonyítva van. Jó, tehát a tudomány, ez 1 az 1000-hez. Oké, a statisztika azt mondja, hogy 1 az 1 millióhoz, az úgy nagyon kicsi a valószínűség. Valószínűtlen. Mondjuk azt, hogy lehetetlen. Kicsit túlozva. Na most itt arról van szó, hogy 1, az azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ez a valószínűsége. És itt vigyázzatok, 1-1 nulla az egy nagyságrendet jelent. Ismeritek a játékot, hogy mennyi búzát szeretnél? 10 tonnát, vagy egy szemet, amit megduplázunk a saktábla minden mezőjén? És azt hiszem, a végére annyit kapunk, amivel valamelyik amerikai államot 1 méter magasan be lehet fedni búzával. A hatványozódás egy nagyon durva matematikai jelenség. Jó. És megjegyzem, hogy Jézusnak nincs konkurenciája. Tehát nincs még egy történelmi személy, akire ez így fú, nagyjából élik, és ketten versenyeznek egymással. Oké. Felteszem a kérdést. Mit jelent, hogyha van egy történelmi személy, akire ennek az előbb vázolt, hihetetlenül precíz és pontos Istennek minden előrejelzése hajszál pontosan bekövetkezik? Ha a Biblia Isten azt mondja, hogy eljövök, és ad magáról sok tucat pontos leírást, és ez bekövetkezik valakinek az életében, mit jelent ez? Várom a választ tőletek. Tibor tökéletes egyszerűséggel közölte, hogy ő az. Ezt jelenti? Ez azt jelenti, hogy a názáreti Jézus Krisztus a Messiás, a felkent, a Krisztus, azaz Isten. Isten. Ő a mindenható. Az Isten, akit ide felrajzoltam egy ilyen nagy vonalban, nagy betűkkel, Isten és nyíl lefelé, teljességében kifejezi magát ebben az emberben. Teljesen ember, teljesen Isten, aki úgy dönt, hogy az emberi élete során nem él az isteni hatalmával. De ő Isten. Oké, és akkor ugye mit ígértem, hogy ennek a kis körnek a végére jutunk. Mert hogy Máté 5.18-ban Jézus mond valamit. Máté 5 a hegyi beszéd. Azt hol tartotta Jézus? Vagy inkább a hegyen, de mi volt ott a másik jellemző? Egyedül volt ott, vagy két barátjával volt? Vagy volt ott más is? Hogy? Ott volt más is, ugye? Ott sokan voltak. 5000 emberről beszél a Biblia. Hány tanú kell ahhoz, hogy valami hitelesnek minősüljön? 2-3? Az 5000 az jó? Az nehéz megmásítani, nem? Tehát mondjuk lehetne, ha most mondjuk kimennénk a parlament elé, és ott 5000 ember előtt csak egy ember beszélne, ugye nem rizsázik, mint egy valaki beszél. És aztán a tévé elkezdene mást állítani, hogy azt mondta, hogy ami megtörténik. Lehetne menni mikrofonnal és külön-külön megkérdezgetni az embereket, és ki lehetne deríteni, hogy mi volt az igazság? Lenn 5000 tanúval. Nem? Azért működne szerintem. Jó. A következőt mondja. Mert bizony mondom néktek, 18. vers, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jota vagy egy vessző sem vészel a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Jota vessző az írásjelt jelenti, legkisebb héber írásjelt. vető, azaz azt mondja, hogy, a, hogy az Ószövetség, a Tóra, törvény, a Tóra betű pontosan az, aminek ő akarta, hogy legyen, aminek Isten akarta, hogy legyen. Ezt mondja? Minden beteljesedik. Úgy igaz, ahogy van. És aztán még folytatja. Úgyhogy ti úgy nézzetek erre az írásra, hogy ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Oké, mit csinált Jézus itt konkrétan? Hitelesítette az Ószövetséget. Csak a proféciákat? Nem. Az egészet. Proféciák közötti részeket is. De más helyeken is idézi az Ószövetséget, hivatkozik rá, mint történelmi tényre hivatkozik, vagy a saját érvelésének és igazságának az alapjára. Komolyan veszi az Ószövetséget. És ő egy rabbi volt. Ismerte az Ószövetséget. Ismernie kellett? Ismerjük az írástudók fanatikus pontosságát a Bibliával. Ugye ez a sztori, hogy a tekercset átszúrod, megmondod, hogy melyik szót szúrta át az első lapon, és megmondja nagyjából pontosan, hogy miket ütött át a következőn. Tudod, le van fotózva a fejemben. Ismerem. Hogy? Ez vakság. Tehát ez egy szellemi dolog. Mert ismerhetem a betűt, nagyon sok újszövetségi keresztény ismeri a Bibliát, de rosszul értelmezi. Törvényeskedek, habár olvasom, hogy nincs most már semmiféle károsztatás. Elkezded a verset, én befejezem, de mégis kárhoztatok. Nagy titok ez. De most nem itt tartunk, hanem ott, hogy az Ószövetséget Jézus hitelesíti. És aztán János 16-13, adjatok nekem még 5 percet. 16-13. Még sok minden 12, még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Oké, 13. Eljön az igazság szelleme, és elvezet titeket a teljes igazságra. Oké, ezt ki ígéri? Ki? És ez kicsoda? Isten. Milyen Isten? Mindenható. Tér és idő felett álló Isten. Az az Isten, aki megmondta, hogy Tírus porát a tengerbe fogják vetni. És 250 évvel később megtették. Most megint megígér valamit előre. Mekkora a valószínűsége, hogy annak, amit ő megígér, az úgy lesz? Oké, legalább egy, azaz 2,7x10 a 164-en a valószínűsége, hogy ő pontos, ugye? Igaz? Mit mond itt Jézus? Hogy eljön a földre a Szent Szellem, és elintézi, hogy meglegyen nekünk a teljes igazság. Mit csinál ezzel? Hitelesíti az új szövetséget. Értitek? Ez logika. Kicsoda Jézus? Ő Isten. És mit mond? Fiúk, lazítsatok, elvezetlek titeket a teljes igazságra. Hogyan? Hol a bizonyíték? Én vagyok a bizonyíték. Én mondom. Na de te ki vagy? Tévedhetsz. Az a jövő. Majd átírják. Majd beleraknak valamit. Megmondtam, mi lesz Babilonnal. Megmondtam, mi lesz a zsidó néppel. Megjósoltam mindent. Így tartom a kezemben a történelmet. Semmi nem történik azon kívül, amit én megengedek, vagy akarok. És nektek lesz egy pontos új szövetségetek. Kész. Akarsz ezzel vitatkozni? Vitatkozz a messiási jóslatokkal. Meg akarod cáfolni a Bibliát? Azt akarod mondani, hogy ez nem igaz? Hogy kivették belőle a reinkarnációt? Hogy beleraktak valamit, aminek nem kéne ott lennie? Oké. Megteheted, és belemehetsz olyan kis látszólag titkokba, amiket most fedeztünk föl, és ti még nem tudjátok. És mert nem is mutatjuk meg se a bizonyítékokat, se az információt, se semmit, ezért csak higgyétek el, hogy Júdás evangéliuma. Júdás evangélium. Csak egy Júdás evangélium. Oké. Okay. Nem tudjátok, miben hisztek. És tudod, és az átlag ember mit mond? Hát olyan határozottan mondja. Meg úgyse tudom, mi az a történelem. Meg úgyse tudom, hogy lehet megkritizálni. Hát biztos igaz. És tudod, elvisz egy olyan területre, ahol nem tudsz vele versenyezni. Mert azt mondja, hogy én kiástam, én ott voltam, én megnéztem, te nem tudod, de én tudom. És itt van az, hogy kérdezz egy olyat, amire tudod, nem tudod a választ, és zavarba jössz. De nem kell zavarban jönni. Mert ez a rendszer körbeér. És nem számítanak a részletek. Mert ahhoz, hogy kételkedj a Bibliában, ezt az egész rendszert kell ledöntened. És megjegyzem, baromi nehéz. Oké, csak a messiási jóslatok elegendőek lennének. Az összes többit ki lehetne törölni, nem kell. Csak mondjuk a 8 messiási proféciát, a Krisztus életének a történelmét kéne csak megnézni, és elég, és körbeér. De nem kell, hogy ezt nézzük, nézzük csak a többi proféciát, és körbeér. Ugye nagy lelkűek voltunk, amikor nem húztuk körbe a vonalat, ugye? Azt mondtuk, hogy azért, hey, Sanyi, nem csalnál, ha behúznád idáig. Ugye? Azt mondtátok. De nem húztuk be, azt mondtuk, hogy tegyünk rá pontot. Vitatkozni akarsz a Biblia ihletettségével? Vitatkoznod kell ezekkel a történelmi tényekkel. Oké? Mielőtt elkezdesz mutogatni egy versre, tessék hozni nekem a bizonyítékokat arról, hogy Jézus nem Isten. És ha hozod, akkor beszélhetünk. Tessék hozni a történelmi bizonyítékokat arról, hogy Jézus nem mondta ezeket, amiket mondott. És akkor beszélhetünk róla. És ilyen alapon elég nagy csend van. Ezt hívom logikai bizonyítéknak. Néhány nagyon erős, nagyon megalapozott, tényre épülő logikai bizonyítás. És itt a végkövetkeztetés ez, hogyha a Biblia igaz, az első betűtől az utolsóig, és ezt tudjuk bizonyítani, akkor mi a helyzet a Koránnal, a Védák könyvével, a New Age mozgalom filozófiájával? Ha ezek a filozófiák antitézisei a Bibliának, akkor mik kell, hogy legyenek? Hazugságok, hamisak, mert egy állítás és annak az ellentéte egyszerre nem lehet igaz. És innentől az élet egyszerűbb. Mi van a többi filozófiával? Egy fél élet rámegy, ha mindegyiket szét akarod cincálni, és mindegyikről be akarod bizonyítani, hogy hamisak. És az ördög szeretné, ha a fél életedet ezzel a marhasággal töltenéd. De nem kell. Ide jön egy szemtelen kölyök, és azt mondja nekem, bizonyíts be, hogy egy meg egy az kettő. És bebizonyítom neki. És aztán azt mondja, bizonyíts be, hogy nem három. És bebizonyítom, bizonyíts be, hogy nem négy. És tudod, ezt a végtelenségig lehet játszani. De nem kell. Elég bebizonyítani, hogy kettő. És az összes többi válasz azonnal hamis. Rendben? Antitézis. Logika. A Biblia igaz, minden más hamis. És jövő héten tesztet fogtok írni ebből az anyagból. És Jézust, mint történelmi személyt pedig megnézzük a rákövetkező órán. És nagyon köszönöm a figyelmeteket. Egy imával zárjuk. Drága Jézus, köszönjük szépen, hogy így kijelentetted magad. Köszönjük, hogy nem vakhitet vársz tőlünk, és csak add, hogy ez a hit tettekre sarkaljon minket, hogy erőt és szabadságot adjon, bátorságot veled. És hogyha valaki esetleg látja ezt a videót, és még nem biztos benne, hogy örök élete van, semmi más nem kell tennie, csak elfogadni a Jézus Krisztust, mint a megváltóját. Ő Isten. Ő a váltság minden bűnünkért. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, és örök életet ad neked. Amen. Amen.